fekete-fehérfejű erős középkori ember, amin dacosan áll a bilincseiben, s az öklét rázza, nem ölhettek meg teljesen. A másik szobor, Kárpós szobra a párizsi operaházban, táncoló mesztelen nők. Nem gondol többé másra, csak arra a két szoborra. Mi van bennük, hogy annyira megrezegtetik a lelket? A milói Vénusz, a kapitóliumi Vénusz, a belvederi Apolló és más minden szobor remekek csak a szemet gyönyörködtetik, az a két szobor azonban a mellben mozdít. Mi van bennük? Már Pestre érkezett, mikor megtalálta a választ. Vér van bennük, melegen pezsgő vér. Még annál is több van bennük. Extázis. Ez a szó, extázis, úgy rendített a lelkén, mint Nagy Konstantin lelkén az égen megjelenő keresztképe. Szinte belékábult. Az óidők szobrászai mind nem értették a művészetüket. Csigavérű embereket, portrékat és pózukat faragtak. Forró vért az erekbe, s akkor a márvány is meleg és él. Nagy ember vagyok, rebegte boldogan. Csak egy néhány hónap van, amelyik szobrász mellett, hogy az agyag mintázást megtanuljam, aztán műterem, és ahol Kárpó abba hagyta, folytatom. Nagy ember vagyok. Csaba boldogan utazott haza. Otthon is bizonyára boldogság fogadja. Még 2000 koronát kér tőlük, Münchenben olcsó az élet, aztán nem zavarja őket többé az erszényükben. Csak a húgát találta otthon. Jolán arca annyira megváltozott, hogy alig ismert reá. A mindig piroskás, telt arc helyett egy hosszúkás, halvány arc mosolygott rá. A homloka azelőtt is magasas volt Jolánnak, szinte fiúsan magas homlok, de hogy az arc megvékonyult, még a homloka is magasabbnak látszott. Csak az álla, gyermek ilyen hegyeske, finom álla maradt a régi. Csaba a viszontlátás első perceiben azt gondolta, hogy talán családi örömök közelgő jelei változtattak a húgán, vagy hogy valami kis betegség. Nem is szólt róla. Csak hogy látlak ismét, kedvesem, hát Jenő... Jolán elborult szemmel vont vállat. Valahol a városban időz. A testvér olvas a testvére arcán. Csaba azonnal megértette, hogy Jolán nem a szerencse csillaga alatt választott férjet. Egy óra múlván már tudta, hogy kártyás a fráter és cigánnyal dombérozó. A postán egyre sűrűbben érkeznek a váltó óvatolások. Csaba csak annyi ideig időzött a házban, míg a sógora haza nem érkezett. Se nem üdvözölte, se meg nem csókolta. Csak ült és nézett rá merőn. Hallod-e, Jenő? Szólalt meg aztán keményen. Te ma is háromingű jegyzősegéd volnál, ha én bele nem egyezek a házasságtokba. Hát mától fogva vagy gazda leszel, becsületes munkás úriember, vagy pedig... S a nézése fekete felhőből kilobogó villám volt. Megfordult és visszatért Pestre. Volt még vagy 200 koronája, hónapos szobát bérelt. Megélhetett volna festésből is, noha csak olyaténképp, hogy köpönyeg alatt hordja ő is a képkereskedőhöz a vásznait. De bajos az ilyen sor annak, aki még magyarnak érzi magát. Inkább éhen hal a kenyérdom mellett, hogy sem azt mondja, kérem. S különben is annyira szobrász volt már minden gondolatában, hogy rá se nézett az ecseteire. Megélhetett volna úgy is, hogy segédül jelentkezik valamelyik jó nevű szobrásznál. De hát ludaktól tanuljon-e szárnyalni a sas? Azoktól tanulgassa-e a szobrásságnak a mesterségi részét, akiket ő mindjárt az első szobrával a nullák közé nyom? És még azok valamelyiket icsekedjék, az én tanítványom. Akkor lett újságíróvá. Mi történik otthon? Nem tudott többé róla. Jolán csak a neve napján írt neki, meg a születése napján. No meg hát egy évre rá az anyai örömeiről. Máskülönben meg vagyunk, írta mindig a levelei végén. Csaba nem nézett feléjük. Betegségével is van úgy némelyik ember, hogy nem kérdez orvost, mert attól tart, hogy teljesen megismeri a baját. A szerkesztőségi dolgai is lekötötték, meg egyre csak a szobrásságon forgott minden kereke az elméjének. A szobája gipszporral, gipszfigurákkal és gipszhulladékokkal volt tele. Olaszföldön jártában látott egy mennyezetet díszítő munkást, aki létrán egy öblös kanálból csodás ügyességgel kanyarított mindenféle ornamentális gipszfigurákat a mennyezetre. Minden vonása művészi. Gyors kézzel dolgozott, mert hiszen a gipsz mindjárt merevül. Toldogatni csak lehet hozzá, de elvenni belőle már csak abban a percben. Csaba hát a ráérő idejében szintén gipszből hamarolt mindenféle apróságokat. Többnyire emberfigurákat, csak úgy modell nélkül elképzelésből. Kaszáló parasztot, vedret felvonó legényt, tálacipelő cselédleányt, kengyelbehágó huszárt, prédikáló papot, futó gyermeket, s más efféle egyes figurákat arasznyi kétarasznyi alkatban. De mind csak elnagyolt felében harmadában kész figura. Némelyiknek csak az arca kész, másiknak a feje, csak mint valami kis madártojás, de a ruhája ráncai tökéletesek. Látszik, hogy egyik ötlete rásiet a másikra, és félrenyomja. De hát mikor jut már ő oda, hogy monumentális műveket alkothasson? Most már 26 éves. A kezében benne van minden fogása a művészetnek, de nem bír kigázolódni sehogy a maga útjára. Csak 10 000 korona kellene. Végre is azon gondolkodott, hogy a húgának és sógorának eléje teríti a szándékait és reménységeit. Kötelességük, hogy segítsék, mikor arról van szó, hogy végre ő is fundamentumot vessen az életének. Hiszen a birtok 100 000-eket érő, s ő alig 6 000 koronát vett el belőle, mikor Jolánt férjhez adta. Ha nincs pénzük, ad a hitelintézetokra, hiszen a fele még az ő nevén van. Gondolkodott még néhány napot. Irtózott attól a gondolattól, hogy megterhelje a birtokot. Az apjuk úgy beszél csak hallatára is valamely birtoknak a megterheléséről, mintha valami erkölcsi bűncselekedetről volna szó. Az ő birtokokon nem is volt Rákóczi kora óta egy fillérnyi teher se. De hát, ha lehet anélkül is... Karácsony közele volt az időtájt. Nem is írt a húgának, gondolta meglepi őket, s karácsony előtt való napvonatra ült. Paraszkocsi ment haza az állomásról, inkább rázatta magát 1 órát a tél hidegében, hogy annál kedvesebb legyen a hazatoppanása. Jolánt megint csak egymagában találta otthon. Örömmel csókolta meg a 2 gyermeket is. Jolánka, az idősebbik már 2 éves, Jenő, a pólyás már 8 hónapos. Jolán lesütötte a szemét, mikor a bátyja azt tudakolta, hogy a sógor hogyan viselkedik. Hát még néha eljár a városba, felelte Jolán a padlóra pislogva, de már ritkábban. Csaba többet értett az arcából a húgának. De aztán 1 óra múlván arra gondolt, hogy a sógor is higgad, okosodik az idővel, s a gyermekeinek él majd. Elmondta a húgának, micsoda reménytüzek lobognak előtte, mennyi az ideája. De hát versenyfutónak kolonca lábán, ő már nem várhat. Csak 10 000 koronát adjatok. Jolán elszintelenült. Szótlanul és szenvedő arccal nézett maga elé. A birtok, rebegte fájdalmas ajkal. Megvan terhelve. Megvan terhelve, és te engedted? Jolán könnyekre fakadt. Mit tehetek? Apja a gyermekeimnek! A sógor akkor érkezett haza. Csabának vonaglott az ökle, szorongott az ajka. De hát mit segít az a bajon, ha agyon csapja azt a frátert? És hát a két gyermek, s még a sógor hágott feljebb. Az én ügyembe ne avatkozzál bele, rikácsolta fennen. Igaz, hogy belemásztam egy kis adósságba, de hát az minden birtokossal megtörténik. Viharos szóváltások következtek, és Csaba meg se hált a családi hajlékban, utazott vissza Pestre. Néhány nap múlván levél követte. A sógor arra kérte, hogy a birtok másik felét is engedje Jolán nevére, akkor az adósság rendezhető, a 10 000 korona is kikerül 2 évig 2 részben. És hát ő, íme, írásban esküszik Istenre, becsületre és a gyermekei boldogságára, hogy soha többé kártyát nem vesz a kezébe. A levél alján Jolán írása. Jenő megesküdött a feszületre, hogy úgy lesz. Csaba kiadta a jogosítást, hogy az ő részét is Jolán nevére írják a telekkönyvben, s várta az 5 000 koronát. Március végén megint írt Jolán. Édes jó Csabám, a poklok ajtajában térdemre roskadva kérlek, teremts akárhonnan, akárhogy 60 000 koronát. Ha nem teheted, a birtok május 4-én dobra kerül. S elmagyarázta a levélben, hogy Jenő egy német gróffal kártyázott 2 nap 2 éjjel a kaszinóban. Az első nap 80 000 koronán felül nyert tőle, a második nap vesztett. Akkor már a vesztesége kötötte a kártyaasztalhoz. Ő csavarta ki otthon a pisztolyt a kezéből. Fekszik most betegen, és sír, és átkozódik. 60 000 koronával még meg lehetne menteni a birtokot, s akkor vagy 10 évig szegénykednének kissé, aztán letörlesztenének lassanként mindent. Jenő azonnal levetetni a nevét a birtokról, és soha többé ez életben nem venne pénzt a kezébe. Csaba kezéből kiesett a levél. Csak ült lelkehagyottan, s vélte, hogy abban az órában megőrül.